A mechanikát itt két részre osztjuk, kinematikára és dinamikára. A kinematika az csak a testek mozgásának a leírásával foglalkozik. Ezzel foglalkoztunk idáig. A dinamika viszont azt is vizsgálja, hogy miért mozognak a testek. Ezzel fogunk a következőkbe foglalkozni. Tehát a dinamika alaptörvényeivel foglalkozunk. Ahhoz, hogy egyáltalán megértsük a dinamika alaptörvényeit, azok, amiket eddig elmondtuk, azok szükségesek voltak, tehát meg kellett kinematikából tanulnunk ezeket az alapokat. Azt is említettük, hogy ez az Isaac Newton nevű fizikus, matematikus és sokféle dologhoz értő ember volt az, aki az 1600-as évek végén felfedezte ezeket a törvényeket, alapozva elődjeinek a munkájára. Meg kell jegyezni azonban, hogy amiket nem sokára mondani fogok, hogy Newton első törvénye, meg Newton második törvénye, stb. Ezeket Newton nem ebben a formában fogalmazta meg. Tehát maga Isaac Newton felfedezte ezeket az alaptörvényeket, csak egy kicsit nehézkesebb matematikai megfogalmazást talált nekik. A lényeg ez volt. Az utókor hálából Newton törvényeknek nevezi a Newton törvényeket, amiket tanulhattak korábban is, de tudnunk kell, hogy nem Newtontól származik ez. Most miért mondom el ezt, tehát ez nem tudománytörténet óra? Azért, mert ebből adódik, hogy néha Newton törvényeit egy kicsit máshogy fogalmazzák meg az egyes tankönyvek. Tehát lehet, hogy ahogy én fogalmazom meg a Newton törvényeket, nem úgy olvasták a középiskolai könyvükbe. Ennek az az oka, hogy Newton nem így fogalmazta meg a törvényeket, sokkal nehézkesebb volt az ő tárgyalásmódját kezelni. Már egy ilyen kicsit letisztultabb dolog. Valójában ezek a megfogalmazások egy Leonhard Euler nevű matematikustól származnak, aki egy generációval Newton után élt. Na, tudománytörténetről ennyit, és akkor visszatérve a fizikára, tehát a fizikai tartalma. Newton első törvénye. Én a következőképpen mondom ki Newton első törvényét, található olyan vonatkoztatási rendszer, amelyből nézve minden magáról hagyott test állandó sebességvektorral mozog. Na álljon meg a harci talicska, ugye középiskolákban máshogy szokták kimondani a Newton első törvényét, azon úgy szokták, hogy minden test megtartja nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, amíg más test ennek megváltoztatására nem kényszeríti. Hát a következő, ez a kettő, ez majdnem ugyanaz, de nem egészen ugyanaz. Egyrészt nézzük meg, ebben a megfogalmazásban, a kivetítőn is látszik, az állandó sebességvektor, az ugye tartalmaz a nyugalmat is, az a nulla sebességvektor, meg az állandó sebességvektor az az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Tehát akkor nem így, hogy nyugalmi helyzet, vagy egyenes vonal egyenletes mozgás, ez az állandó sebesség vektorba, ez beleolvasztható. A másik különbség viszont a szokásos megfogalmazásokhoz képest, hogy így kezdődik ez a mondat, hogy található olyan vonatkoztatási rendszer. Ugyanis nem minden vonatkoztatási rendszerben maradnak nyugton a kezdetben nyugvó testek, hogyha nem hat rájuk semmi. Vannak olyan vonatkoztatási rendszerek, amelyekben nem igaz ez, amikben a testek maguktól elindulnak. Például egy ilyen vonatkoztatási rendszer, amivel mindenki találkozhat, az a fékező járműveknek az esete. Állunk a buszon, elkezd fékezni a busz, mi úgy érezzük, hogy előrefele lendülünk a buszhoz képest. Mi lendít minket előre? Miért lendülünk el? Mi lendít minket előre a buszon? Meg tudja valaki mondani nekem? Fékező buszon kapaszkodok, arra fele megy a busz, de elkezd fékezni, ugye erre fele elkezdek dőlni. Mi nyom engem arra fele? Úgy érzem, hogy valami nyom. A lendület. De hát hol van a lendület? Én nem látom a lendületet. Valami testet kéne meg, a busz, a föld, nyoma engem arra fele, vagy a szomszéd utasok? Nem véletlen, hogy tanácsalanul nézegetnek, mert semmi nem nyom engem előre. egész egyszerűen a fékező busz nem olyan vonatkoztatási rendszer, amiben érvényes Newton első törvénye. A fékező buszban a magára hagyott testek bizony megváltoztatják maguktól a sebességüket. Például, hogy mondjuk egy egyszerűbbet, képzeljünk, egy labdát leteszek a busznak a viszintes aljára. Amíg a busz egyenletesen megy, a labda ott marad, hogyha letettem és úgy hagytam. Amint elkezd fékezni a busz, elkezd gurulni előre, a buszhoz képest előre persze, elkezd gurulni előre a labda. Mi húzza előre a labdát? Semmi. Magától előre gurul. A fékező buszban nem érvényes Newtonnak az első törvénye. Persze, ha én most átképzelem magamat egy másik vonatkoztatási rendszerre, például a kinti talajhoz rögzített rendszer, és azt képzelem, hogy üvegfalu a busz, akkor azt látom, hogy valójában a labda egyenes vonalú mozgással akarra menni, a busz az, ami kifékez alóla. Tehát a labda szépen menne egyenes vonalú egyenletes mozgással, hogyha békén hagynám, de nem hagyom békén ezt a szerencsétlen labdát, és tehát bocsánat, a labda megy tovább, a busz elfékez alóla, és ezért történik, hogy a buszhoz képest begyorsulni látszik a labda. Holott valójában a labda egyáltalán nem gyorsul. Na most, hogy egyszerűsítsük a beszélgetést, az olyan vonatkoztatási rendszert, amelyből nézve a magukra hagyott testek állandó sebességvektorral mozognak, inercia rendszernek nevezzük. Tehát inercia rendszer. Például a Földhöz rögzített rendszer bizonyos közelítéssel inercia rendszer. A hétköznapi életben inercia rendszernek tekintetjük. A Földhöz rögzített rendszer azért egy picikét gyorsul. Valaki meg tudja mondani, hogy miért gyorsul a Földhöz rögzített rendszer? Mi okozza, hogy nem pontosan inercia rendszer a Földhöz rögzített rendszer? Mi? Hangosabban. Egész pontosan mit sem? Mozog a Föld, de hogyan? Forog, igen. Tehát a Föld forgása. A Föld forgása az egy gyorsulást okoz. Hát itt számoltuk ki, hogy a körmozgás erszer omega nézze egy gyorsulást okoz. Tehát ahogy mi a Föld tengelye körül keringünk, úgy valami gyorsulásunk is van, és ezért nem pontosan inercia rendszer. De ez olyan pici, hogy általában elhanyagolhatjuk. Tehát általában a Földhöz rögzített rendszert a mérnöki gyakorlat nagy részében inercia rendszernek tekinthetjük. Nem tekinthetjük inercia rendszernek például a fékező busznak az esetét, vagy egy szabadon eső embernek a vonatkoztatási rendszerét. Aztán magára hagyott test, ezt nem magyaráztam meg, mindenki érzi, de azért jobb precízebben megfogalmazni, olyan testet értünk, ami nincs kölcsönhatásban másik testtel. Hát egész pontosan ilyen nincsen, exaktul. De jó közelítése, például, hogyha jó csúszós felületre tesszük a testet, beolajozzuk, és akkor egy ilyen viszintes felületen csúszik, vagy jégre tesszük, akkor ez jó közelítéssel teljesül. És nagyon fontos, hogy egyáltalán nem minden vonatkoztatási rendszer inercia rendszer, hát mondtam előbb példákat is rá. Nagyon sokszor rosszul fogalmazzák meg Newton első törvényét, többnyire kihagyják azt, hogy ez nem minden vonatkoztatási rendszerben teljesül. És azért áll egyből itt az elején ez az inercia rendszer fogalma, mert a Newton második, harmadik, negyedik törvénye az mind-mind csak inercia rendszerben érvényes, tehát csak ott tudjuk megnézni, tehát csak ott érvényesek Newtonnak a további törvényei is. Mielőtt tovább mennék a további Newton törvényekre, néhány animációt szeretnék bemutatni. Pillanat. Az Európai űrügynökség az készített egy csomó oktatófilmet, aki teljes terjedelmében kíváncsi ezekre, az beírja a YouTube-ba, hogy ez a Newton, és akkor ki is köpi neki ezeket a dolgokat. Én a Newton első törvényéről készített ez a videónak egy részét szeretném itt bemutatni amiből igyekeztem kivágni a leglényegesebbeket, hogy, mert ez egy kicsit hosszabb, amiket elmagyaráz. Pillanat. Indul. Hát kihangosítás az most nincsen, de hát úgyis tudjuk értelmezni, hogy mi történik ezen a képen. Jó, hát ez csak a fő cím ennek a kis bevezetőnek, hogy az űrügynökség, ahogy lövi föl a rakétát. Ugyanis megcsinálták azt, hogy a nemzetközi űrállomás néhány emberét megkérték, hogy néhány egyszerű fizikai kísérletet mutassanak be. Utána meg megkértek néhány középiskolás diákot, hogy ők is valahogy mutassák be Newton első törvényét. Na nézzük csak a kedves űrhajós kollégát, mit csinál ez? Ugye azért jó a világűr, mert a súlytalanság állapota miatt nem nyomódnak a testek az asztalhoz, tehát a súrlódás elhanyagolt, egy kis közegellenállás van. Ezek, ha begyorsítják ezt a kis labdát, akkor megőrzi a sebesség vektorát, amíg a kedves kollega odébb nem fújja. Megőrzi a nyugalmi állapotot, amíg el nem kezdi fújni, és utána szépen a test megy egyenletesen. Az az igazság, hogy hétköznapi körülmények között nem olyan egyszerű látni ezt, mert a súrlódás közegellenállás nagyon hamar lefékezi a testeket a hétköznapi életben, úgyhogy például a régi görögök azt hitték, hogy a magukra hagyott testeknek az a természet, hogy megállnak maguktól. Nem jöttek rá, hogy ez csak egy ilyen másodlagos dolog, a közegellenállásnak a hatása. És akkor szépen itt a két űrhajós elpingpongozik egymással, ezzel a fújással. Egészen addig mennek ugye a testek, amíg nem történik valami. Na most középiskolásokat kértek meg, hogy demonstrálják Newton első törvényét. Nézzék meg. Figyeljék meg az almát. Ugye az alma menni akart volna tovább, csak megállt alatta a gördeszka. Ugye ez a fékező busznak az esete. Megint a világűrös kísérlet, a kanál meg az étel menne tovább. Na akkor ez egy kicsit már jobban szimulálom, mert egy emberbabát ültetnek rá, az is persze lerepül. Ugye hát ez történik, hogy az autó hirtelen megáll, az ember meg kirepül a szélvédőn, hogyha nincsen bekötve. Most jön majd a nekem legjobban tetsző kísérlet. Majd a következő. Ez se rossz. Nézzék, amíg egyenletesen megy, addig nagyjából megmaradt a víz, amikor lefékezett, akkor löttyent ki a víz. Hát ugye nem tudták remegésmentesen megoldani. Nem tudom, érzékelhető volt, hogy mitől gyorsan történtek az események. Na, ez a kedvenc kísérletem, ezt nézzék meg. Ő is mondja, hogy ne próbálják ki otthon. Ugye, hogyha alatta húzogatják az asztalt, ő igyekszik megőrizni a nyugalmi helyzetét, tehát az állandó sebesség vektorát, hát amíg ki nem rántják alóla az asztalt. Tehát szépen látszik, hogy a testek szeretik megőrizni a sebesség vektorukat, és ha egy módjuk van a testeknek, akkor a fix sebességvektorral mozognak tovább. Persze, mondom, a környezet zavaró hatása elrontja ezt az egészet.